Üdvözlöm a hallgatókat, ez a BioBuilding Podcast harmadik évadának negyedik része. A mai napon Bárkány István lesz a vendégem, alias Samu. Samut azért hívtam meg újra, mivel már volt a podcast vendégünk az előző szezonban, hogy arról beszéljen nekem. Kicsit olyan témát fogunk beszélgetni, ami szerintem azért egy ilyen általánosabb téma, de mégis elég érdekességet lehet látni vele kapcsolatban. És szerintem a Samunak az Instagramját vagy a Facebook oldalt feldúrjuk, akkor láthatjuk, hogy mi az, ami nem ezeket az érdekességeket fedi le, hanem ami a normális lenne, és olyan elvárásszerű, tehát hogy azt szeretné látni inkább az ember, vagy azt lenne jobb inkább látni sokszor az edzőtermekben. Ez a mai téma a funkcionális edzés lesz a mindennapokra, tehát hogy milyen funkciókat kell sajátítani annak az embernek, akinek csak úgymond az fontos, hogy jól érezze magát, az edzésből átkonvertáljon a mindennapokra, tehát tegyük azt mondjuk egy házi asszony, nevezzük mondjuk Gizinek, ha a Gizinek van két gyereke, vezet egy háztartást, mondjuk kertes házban lakik, van egy kis kertje, minden nap főz, van egy irodai munkája, stb. Hogy ehhez mégis milyen edzés gyukál, ami nem fogja túltolni a szekeret, úgymond, de mégis azért kamatoztat belőle. Nos, át is adnám elsek a szót, hogy szóhoz jusson, és be tudjon köszönni, és akkor utána belevágunk a témába Samunak.
Ja, sziasztok, szia Szadi, Samu vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy másodjára is meghívtál. És hogy hát így válaszoljak a kérdésedre, hát hú, így ami képzeletbeli gizink azért eléggé erős, hogy már ennyi minden stresszor éri őt a mindennapjaiban, és akkor ő még edzeni is akar. Hát akárhogy is nézzük, ugye az első az, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy elsőre mit csinál, ami igazából engedelmeskedik a fokozatos túlterhelés elvének, és finoman kezdi, mert ugyebár te is tudod, hogy követed Dr. Mike-ékat, meg társainak munkáját. Gyakorlatilag egy full kezdőnek a legkönnyörületesebb edzés is ugyebár a maximálisan regenerálható volumenen túllő. Szóval mindenképp egy csúnyán fogalmazza, mindenképp túledzés az első egy-két hét neki. Úgyhogy a lényeg az lenne neki, hogy igazából csak bármilyen módon de szeresse meg a mozgást, és azért a teljes testének izomzatát használja. Tehát ebből a szempontból önmagában csak a futás, önmagában csak a kerékpározás nem annyira ideális, bármi legyen az jóga, akármi, ami teljes testet megmozgat, kezdésnek teljesen jó lesz neki, mert csak szeresse meg a mozgást, de el kéne kezdeni majd arra is hangsúlyt fektetni, hogy az életmódját, ha nem is úgy helyre tenni, ahogy a tankönyv kéne, mert azért valljuk be, hogy az életünk az nem olyan optimális, mint ahogy egy tankönyv várná. Ha csak néhány dolgot jobban csinálna az alvásával kapcsolatban, regenerációt támogató praktikákkal, stresszmenedzsmenttel, lehet, hogy már csak attól jobban érezni magát, és még nem is jutottunk el odáig, hogy edzünk. De nyilván ez egy másik téma. De ugye alapvetően fontossági sorrend azért tudjuk, hogy a légzésre, táplálkozásra, odafigyelni, az alvásra, és nem prioritás, ezek között a prioritás azért kicsit fordított, tehát inkább először az alvás, aztán táplálkozás, és utána az edzés. Na de akkor ragadjunk is le az edzés témakörnél, mi lenne szüksége Gizikének. Hát ugye, Gizi rekreációs céllal edz, nem akar versenyezni, igazából amire egy átlagos embernek szüksége van, hogyha csak annyit mond, hogy szeretni magamat jobban érezni, az, hogy legyen képes folyamatosan erőt kifejteni, mondjuk egy 5-10 perces időblokkban, kevés megállással. Ebben szerintem benne van az, hogy van egyfajta alapereje, van egyfajta alap erőálló képessége, álló képessége, és nyilván attól függ, hogy milyen életmódja van, milyen mozgások kellenek, ugye a munkát megelőzi valamilyen izületi felkészítés, mobilizálás, a megfelelő törzs légzés karbantartás, ugye ezek a ilyen nem kimondott ilyen háttérmunkák, amik ugye nem feltétlen a szexi részét képzik az Instagramozásnak, Facebookozásnak, mert kit érdekel már a 20 000. dead bug, ugye?
És nagyon izgalmas, amikor ott hátra lefele nyomogatják a kezeket, meg a lábakat.
Igen, igen. Neked hát ugye az is kérdés, hogy egyetlen Gizi hányszor akar edzeni egy héten, milyen időtartamba, aztán hányszor tud ténylegesen eljönni, mert szép és jó lenne tényleg az aerob jellegű edzésekkel több időt foglalkozni, mert ha az a tanács, hogy egy ember, aki tényleg csak általánosságban jobban akarja érezni magát a bőrében, általános erőt, egészséget akar a 60-as, 70-es, akár 150-es éveibe, ha a lassú ereje és a aerob kapacitása jó, akkor ő már jó úton van. Na, amúgy is mi emberek a lassú erőben, tehát erőemelők is örülhetnek, a lassú erőben zseniálisan jók vagyunk, kitartó, szívós munkában, tehát az állóképességi sportolók, futók, vicajosok, úszók, most ti is örülhettek, tehát mind jó úton vagyunk, de egy kicsit Dan John idézzem, ő nagyon-nagyon szerelmes volt egy könyvbe, amit Steve Ilg írt, azt hiszem azt a könyvet hívták úgy, hogy Total Body Transformation, és arról szólt, hogy nagyon-nagyon sokan leragadnak egy modalitásnál, méghozzá annál, hogy vagy állóképességi sportolók, vagy erősportolók, esetleg csak lemaradtak mondjuk a jogánál, vagy olyan mozgásformáknál, vagy a joga az nem csak a mozgásforma, a spiritualitás is fontos része, amik igazából mozgékonysággal kapcsolatosak. De egy háromdimenziós ember akarsz lenni, egy háromdimenziós atléta, valójában mindegyikkel foglalkoznod kell valamilyen módon, és akkor nyilván priorizálj, hogyha amúgy csak heti 2-3-szor 1 órád van arra, hogy mozog. Én ebből a szempontból akkor inkább ragaszkodnék ahhoz, hogy legyen egy jó alapvető erőedzés, ahol az alaperődet építjük. És ugye itt azért érdemes megkülönböztetni azt is, hogy az alaperő alatt nem azt értjük, hogy az 1 és a 3 ismétléses tartományban akkor megpróbálunk minél nagyobb súlyokat mozgatni, hanem ténylegesen építsünk egy széles alapokat a mozgás kultúrádnak, hogy képes legyél az izületeidet a lehető legnagyobb hasznos mozgástartományban használni, erőt kifejteni velük, erőt fékezni, illetve nyilván egy olyan fajta módon megvalósítva ezt, ami azért támogatja azt, hogy az állóképességed is egy bizonyos mértékben fejlődjön. Hú, kicsit sokáig tartott ez a gondolat. Nem tudom, van-e hirtelen kérdésed, vagy visszaterelni le valahová?
Talán az elején kicsit megemlíteném, hogy tök jó, hogy mondtad ezt a tartaléképítést, amit így lényegében mondtál, hogy legyen egy tartaléke elsősorban, amiből tud utána megint merítkezni a stresszorokkal. Tehát az egy szerintem egy nagyon jó jel volt. Gondolom ezt úgy szoktad előadni, hát mivel lejön edzni, akkor nem küldheted el jó az, hogy na, tessék hazamenni aludni, hanem hogy szép az edzés közben mondod neki, hogy aha, mennyi szoktál aludni, mit eszel, verzió. Hogy így, ha kérdezgeted, meg próbálsz átadni ilyen gondolatokat, gondolom közben. Illetve, hogy felvezetted, hogy legyünk akkor erőemelők és maratonfutók, de nem. De igen, tehát az, hogy nyilván ez a két iránya, amit meg kell célozni elsősorban, én is úgy gondolom. És az lenne a kérdésem, jó, de ha valaki lemegy, most elmondtuk szépen, hogy mi az, amit, vagy elmondta szépen, hogy mi az, amit érdemes lenne figyelni, hogy ezek akkor megtörténjenek az elején. És mi ne történjen meg az elején? Tehát lemegy az első pár edzésére, mit ne lásson az ilyen?
Hú. Szóval a legfontosabb az, hogy ne akar, tehát teljesen független attól, mennyire haladónak tűnik az ember, ne akarjuk egy az egybe ugyanazt csináltatni vele, mint például a haladó tanítványaink. Szerintem ez a legfontosabb. De azért az sem mindegy, ha most csoportos vagy személyi edzésről van szó, és azért hallottam már olyan rémtörténeteket, hogy nálam egy fejjel magasabb hölgy lement egy csoportos edzésre, és a feladat az lett volna, hogy húzockodjon és dobozra ugorjon. Most alkatilag is egy széles csípői magas hölgyről van szó, mindkét gyakorlatra úgy, ahogy volt, alkalmatlan volt. Tehát alapereje hiányzott hozzá, és első még a testsúlya, meg a alsótest, felsőtest aránya is alkalmatlanná tette őt arra, hogy igazából csak hogy bármikor könnyedén húzockodjon, nem hogy igazából dobozra ugorjon. És csak azért ilyenkor, mert az az edzésterv a csoportnak, és ráerőltetni bárki kezdőre, ez eszméletlen nagy felelőtlenség. Úgyhogy mindig jók az olyan órák, ahol van lehetőség arra, hogy teljesen mindegy, hogy mikor csatlakozol be, meg lehet oldani azt, hogy felzárkóztassanak időközben is. Tehát amíg a többiek csinálnak valamit, lehet, hogy ugyanazon sablon szerint fogsz te is haladni, de hogy lehet, hogy az ismétlés szám tartományaid mások, lehet, hogy a konkrét gyakorlat más lesz. Az is lehet, hogy kicsit eltér a terved attól, mert lehet, hogy neked például nem arra van szükséged, hogy jó reggel gyakorlatot csinálj, hanem egyáltalán csak valamiféle hátonfekvő hamstring mobilizálást csinálj, mert egyszerűen annyira nincs törzsstabilitásod, hogy a hamstringednek kéne foglalkozni, de nem cseszhetjük közbe szét a gerincedet. Szóval, mit ne csináljon, az biztos, hogy ne az, mint a haladók, azon túl bármiféle gyors és nagy intenzitású gyakorlat. Mert ugye egyrészt tudjuk azt, hogy a tempó elfedi a hibákat, de ha ezt megspékeljük azzal, hogy lehet az izületi mobilitása és stabilitása nem megfelelő, akkor még csak azt sem fogjuk látni időben, hogy mely izületéből kompenzál, illetve a hatalmas erőátvitelek miatt nem is tudhatjuk, hogy akkor most éppen történt-e belül bármiféle probléma, ami egészen edzés után egy-két órával vagy egy-két nappal nem jön ki rajta, aztán meg onnan tudjuk, hogy baj van, hogy valamilyen lelettel jön következő edzésre hozzánk.
Ja. Nos, ha már leletökről lesz szó, tehát akkor összességével egy kicsit így összefoglalnám, tehát hogy ne csináljon olyat, ami a, úgymond, hogy is mondjam, mint amit ilyen csapatoknál lát a tévébe, vagy bármi, most veszünk egy háziasszonyt, aki nézi a tévét, és akkor próbál utána lemenni edzeni, tehát lát egy csapatoknál ilyen robbanékony mozgásokat, mondjuk ilyen csapatedzések. Általában a focit azért hozom fel, mert az megy a híradóba eléggé, tehát ha valami ilyesmit lát, akkor ezeket ne, tehát, hogy meg olyasmiket, amit talán olyan hirtelen olyan ijesztőnek tűnik, tehát a dolog, tehát, vagy hogy nem is jól fogalmazok, nem tudom, hogy fogalmazzak erre a dobozugrásra, meg erre a húzózkodásra akarok utalni, hogy, hogy olyan olyasmit, ami olyan hirtelen olyan nagy valami, tehát nem tudom, hogy mondjam. Tehát ez ilyen, nem tudom megfogalmazni.
Tehát lehet ezt úgy fogalmaznám, hogy vannak gyakorlatok, ami egyértelműen izomnak az erejétől függnek, és valamit meg a kötőszövetnek a rugalmasságától, minőségétől. És amíg arról van szó, hogy lehet a hozzánk évek óta járó vendégekről, tudjuk, hogy mi felkészítettük őt arra például, hogy pliometrikus gyakorlatot csináljon, és a szalagok elviselik azt a terhelést, de valaki bejön teljesen újon, és csak azért, mert most nekünk, mit tudom én, vádlinkkel pattogni körbe a terembe, lehet, hogy neki elég lenne csak szimplán sarokemeléseket csinálni egy súlytárcsáról, hogy finoman tornáztassa az Achilleszt, vagy csak egy hirtelen példa.
Aha, ez egy jó megfogalmazás volt, igen, hogy a pliometrikusokra hogy lehet utalni, igen, igen, ez tök jó volt.
Tehát igazából tudjuk azt, hogy milyen képességet akarunk fejleszteni, ez milyen esetleg idegrendszeri vagy szöveti ilyen előképzettséget nevezzük így feltételezés, hogy meg lehet-e egyáltalán az embernek. És abból sosincs probléma, ha azt feltételezzük, hogy nincs. Max megcáfol minket abban, hogy gyorsabban fejlődik.
Igen. Inkább 80% mint 120-ban halálra sérülni?
Én inkább mondanám azt, hogy inkább legyen egy jó 40%. Abból nincs probléma, hogyha masszív alulterhelésből vagyunk, most 10 percet unatkozik, na jó, hát akkor fogjál nagyobb súlyt, nézzük meg. Aztán mindig meg lehet oldani, nehezebb legyen. De
igen.
Rosszul is veszi ki magát, hogyha könnyíteni kell, mert akkor az üzenet, amit ezzel közvetítünk az ember felé, nem feltétlen a legjobb jegyzéseken. Másrészt fordítva ez tényleg jobb, hogy ha, én még ezt is bírom. Meg ténylegesen abból sosincs gond, hogyha nem sérül meg az ember az edzésen, hát ez lenne a szakmány.
Én meg pszichológiai az jó is egy embernek, hogyha lemegy és azt érzi, hogy fú, hát ez is tök jól ment, még ennél sokkal többet bírok, mint amikor fú, hát ez nagyon nettes volt, bármi is volt ez. Tehát az is egyből úgy megtöri az embert azért.
Igen.
Talán akkor a kövi kérdésre áttérek ebből, hogyha már így a kezdeti fázisokra, hogy ha valaki lemegy, nem tudom, már nagyon rég edzett, vagy mozgott valamit előtte, vagy bármi, és újra meg elkezd mozogni. De ugye nem tudjuk, hogy mi mennyire rongálódott a test, hogy áll, vagy esetleg jobb, mint volt, tehát hogy összességében te személy szerint milyen felméréseket szoktál alkalmazni?
Hát nem mindegy, hogy személy, hogy csoportos ismét. Csoportos edzésen nincs annyi időm, hogy egy teljes értékű, hogy teljes értékű is egy érdekes fogalom. Szóval az a lényeg, hogy én igazából végigmegyek egy jó adag alapkérdésen, ami az egészségügyi állapotára vonatkozik, illetve a sport múltjára, a sérülés múltjára. És ha előzőleg beszéltünk, én felszoktam tenni azt a kérdést, hogy van-e mozgás, amitől fél, mert az is eléggé árulkodó tud lenni. Általában, amit megnézek, tud-e még ugolást saját testsúllyal teli talpon, amennyiben ennek nem felel meg, akkor megnézzük a bokamobilitást, szoktam egylábas állást kérni, mert ott már megint csak a bokáról derülnek ki dolgok, a medencéről derülnek ki dolgok, egyszerű fekvőtámasztartást, hol a törzsőben derülnek ki dolgok. Azon kívül egy lapockazárás, és igazából bármi, ami nagyon nem tetszik nekem, akkor még bele lehet menni részleteibe, de szerintem ebből, és utána az izületi bemelegítésből elég sok minden kiderül, és nyilván mindenkel úgy kezdek, hogy a adott gyakorlatnak a legelső progresszió szintjét kezdem el, és maximum az utolsó sorozatban kipróbálja a nehezebbet, hogyha nagyon-nagyon szépen csinálja, de általában is sose volt abból gond, hogy valakinek nem jött volna be, azt egy kicsit lassabban haladunk. Nagyon-nagyon sok olyan rekreációs ember jön már be, akinek van valamiféle ízületi problémája. Mostanában például elég sok olyan jött hozzám, akiknek valami tért panaszuk volt, és ők például eléggé megköszönték azt, hogy óvatosan vettük a guggolás progressziót, és elég szépen fejlődnek a térdük behajlításában. Személyi edzésnél végül is hasonló módon indulok el, csak jobban belemegyek abba, hogy akkor a medence billentés, akkor különböző irányokban ilyen válmobilitás, nézzünk egy alapvető törzsstabilitást, tehát mondhatni nagyon-nagyon lájtos ilyen FMS-szerűséget. Azon kívül, ha azt látom, hogy valamilyen látványos, meg szoktam nézni még a főbb izmokat neuromozgás korrekciós tesztelésekkel. Azon kívül nyilván egy teljes életmód kikérdezés, az már onnantól kezdve, hogy akkor alvási szokások, ébredési szokások, táplálkozásnak egy alapvető dolgai, kávézási szokások, káros szenvedélyek, stb. Mert ezekből elég sok minden kiderül, meg hát nyilván az, hogy mi a munkája, milyen testtartásba tölti a napot, és a többi. Hát alapvetően a mozgásos rész az viszonylag kevés, inkább az, hogy tehát mit teszi ki a hétköznapi mozgásait, na akkor elkezdem fölépíteni magát a vásznat, amire ugye a képet fogom festeni az adott emberről, és maga ugye a kép az már így kevésbé érdekes, mert a vászont összerakni nehezebb ebbe az esetben, szerintem. A mozgásos teszt az viszonylag unalmas, megnézed a nagy mozgásokat, ami fejfölé emelés, karok, mély guggolás, törzsdöntés, medencebillentés, bokamobilitás, egy egyszerű hátvakaró teszt, és onnantól kezdve bármi van, akkor bele lehet menni egy-két ízületbe, meg lehet külön nézni a lapockát, a vállízületet, hogy esetleg valahonnan ered probléma, nyakkal, állkapocsal lehet játszani, bokával, csípővel, ilyen apróságok, amiket Gyenge Dáviddtól tanultam a neuromozgás korrekciós teszteléseken. De alapvetően próbálok én is minél egyszerűbb lenni. Ha nagy mozgások rendben vannak, vagy úgy rendben vannak, hogy igazából, ha elkezdjük a mozgástanulást és azok finom terhelését, ha ott minden helyre tevődik, akkor ha most valamit 80%-osnak látok, akkor fölöslegesnek tartom, hogy belemenjünk, mert azért az se célja, hogy az ember azt érezze, hogy egy orvoshoz vagy gyógytornászhoz jött, mert én edző vagyok, hozzám azért jön, hogy igazából erőt fejlesszen, illetve állóképességet, mozgékonyságot.
Azt jól foglaltad megint. Nos, tehát akkor megvan az, hogy felméred. Nyilván az a kérdéseket jó is mondtad, meg az is, hogyha már besétál valaki, abból is sok minden látszik sokszor. Uh-huh, aztán okozhatok meglepetés, úgyhogy azért is érdemes felmérni, mert látni olyat, hogy mondjuk nagyon durván rossz a válltartása, tehát hogy mondjuk a karjai előre vannak folyamatosan, semmi baja nincs a mobilitásának, tehát én már találkoztam olyannal, hogy utána a fekvőnyomásnál meg berakta jó helyre, és oké. Ez jó van, akkor, akkor ez ennyi volt. Nyilván ez egy ritkább típus, de ha megvannak ezek a hiányosságok, hibák, ezeket akkor ha olyan helyzet, nyilván a fájdalom valami, akkor nem, de olyasmi van, ami úgymond ilyen gyorsan korrigálható, vagy hogy mondjam, akkor ezeket gondolom elkezdett szépen lassan valahogy beleépíteni az edzésbe, hogy valahogy korrigálni őket.
Uh-huh. Igen, arról van szó, hogy azért tehát a legtöbb edző, aki már x ideje benne van, pontosan tudja, hogy a populációnak a jelentős részének ismétlődő probléma kategóriái vannak. Tehát ha megvan egyfajta sablon, hogy akkor hogyan lehet egy ilyen embert felzárkóztatni, mondhatni egy default helyzetbe hozni a testét, ízületeit, akkor a tök jó be lehet illeszteni a konkrét személyre való gyakorlatokat. És hát nyilván azért van a felmérés, hogy elkezd összerakni ezt a fajta konkretizálást, és aztán kipróbáld az emberem. Idáig is esetben beletrafáltál, és akkor az a gyakorlat nagyon jó neki. Legrosszabb esetben ott, hát ha még kicsivel rosszabb esetben ugye kiderül ott, hogy hát egy másik gyakorlat kéne neki, kipróbáljátok, tök jó megvan. Legrosszabb esetben, mit tudom, pár hét múlva derült ki, amikor mondjuk már egy-kettő súlynövelés volt, vagy intenzitás fokozás azon, és mindig nem feltétlenül szuper nagy terheléseknél járunk, de hogy kiderül az, hogy annyira jól kompenzált valamit, hogy csak most kezded észrevenni rajta. Hát olyankor, nem most mondhatjuk azt, hogy a fenébe, most pár hét elment, nem feltétlenül jó irányba haladva, de még akkor is lehet módosítani, szóval igazából ilyenfajta finom hangolás megy onnantól kezdve, hogy elkezd vele próbálgatni. A terv mondhatni az, hogy szépen beállt egy ilyen stacionár állapotba, és onnantól kezdve mindig a finom hangolás, hogy oké, hogy reagál erre, nézzük meg ezt, akkor most már, hogy nem abból áll az edzés, hogy az első 20 percben csak magyarázok, utogatok, akkor 20 perc extrába felszabadul, és akkor mit csináljunk abban a 20 percben? Rakjunk be extra mobilizálást, mit tudom én, a pihenő időbe? Esetleg nézzünk meg egy bonyolultabb variációt, vagy tegyünk be még egy sorozatot, vagy az edzés végére egy pörgetést, vagy valami, akármit. Ez szépen föl lehet ezt így majd építeni. De a lényeg, hogy így összefoglalva a válaszodra, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megvan a képed arra, hogy kiáll veled szembe, elhelyezted a kis felzárkóztató, beavató edzés sablonodba a konkrét gyakorlatokat, akkor beindul a kísérletezés, és ugye nyilván minél több emberre foglalkoztál, minél több évet töltöttél a szakmába, igazából abból leszed egyre jobb, hogy egyre kevesebbet kell majd korrigálni abba, hogy mit írjál az emberednek. Mert nem is tudom, akitől hallottam ezt, most, hogy Tuminello volt, ez Cressy, már nem emlékszem, de hogy igazából csak egyre jobban edukáltabbak vagyunk abban, hogy találgassunk.
Ez jó. Nos, hát ha már megvannak ezek, tehát hogy van részben, ezek akkor a cél rész célek megvannak. A fő cél nyilván az, amit az emberünk akar. Ilyen esetben a hölgy. Ezen kívül mik lesznek még a célok? Tehát, hogy mi az, amit te még szeretsz úgy belefűzni célként egy ilyen embernél? Ha mondjuk, tehát tényleg mondjuk egy konkrétan egy embert veszünk, mert nyilván ez is el fog térni emberenként, de mondjuk ezt a háziasszony Gizit, hogy mi lesz azok a célok, amiket hozzáadsz még?
Én alapvetően nem adok hozzá célt, mert ugye most pont a hétvégén tartottam edzéstervezés órát a fitness instruktor hallgatóknak. Kicsit beszélgettünk ki az edzés tervezésről, meg a célformálásról, és ugye arról van szó, hogy az ember jön egyfajta céllal. Mi lehet az, hogy szeretném, ha nem fájna a háta? Mit tudom én, szeretném azt, hogyha a kívánatos nemű embert a strandon haza tudnám vinni magamhoz. Legyen akármi a cél, az a lényeg, hogy az embernek van egy vágya, amit akar, ezt nekünk át kell tudni fordítani koordinációs, illetve kondicionális képességek nyelvére, és ez alapján meg kell tudni fogalmazni ugyebár egy edzésprogramot. Na most az van, hogy ha tényleg megvan a célformálás, hogy mit akar elérni, tudjuk melyik helyzetből jön, akkor a terv az viszonylag könnyen adja magát. Én abból szeretek kiindulni, hogy a legtöbb ember fej fölött alkalmatlan, amikor besétál, szóval alapozzuk meg neki a horizontális irányú húzás nyomást, tehát evezések, tolásoknak különböző módjai. Én mivel azért külön nagyon-nagyon gyűlölök mindenféle törzsedzést tartani, csak a tényleg nagyon szükséges esetben vetek be ilyen McGill Bixley társait. Én szeretem az erősítő edzést inkább akkor úgy megoldani, olyan unilaterális gyakorlatokkal, amik úgy elhelyezik benne az antirotációt, antilaterál flexiót meg társait, hogy igazából a törzsedzés és az erősítés az gyakorlatilag egyszerre történik. Habár minden kollega, aki kicsit jobban beleásta magát a témába, onnantól kezdve, hogy az embernek működik a törzse. Minden egyes gyakorlat igazából extra törzsedzés. De az a lényeg, hogy én szeretném először megtanítani arra, hogy ebbe az adott irányba tudja a lapockát rendesen mozgatni, legyen meg a lapocka nyitása, a zárása úgy, hogy közben nem emelkedik folyamatosan a válla a fülébe, legyen képes függeszkedni, legyen képes a medencét billenteni és még ugolást megcsinálni. Ha teli talpon mondjuk nem is a földön, de legalább egy sarokemeléssel legyen szép, tehát tudja behajlítani igazából még a térdét teljesen. Igazából nekem ezek az a főbb céljaim, a térd teljes behajlítása fájdalom nélkül, legyen egy szép törzsdöntése, ami én most leginkább ülőhelyzetből kezdem el tanítani, de álló helyzetben azért legalább egy 45 fokig jusson el minden probléma nélkül, az alatt még jobb. Az lenne a legjobb, hogyha vízszintes lenne a háta, azt is elérjük. Utána a lapocka zárás, nyitás, úgyhogy a lapocka sűjjesztve van. Ha ezek megvannak, akkor onnantól kezdve már úgy lehet csűrni, csavarni, hogy akar, és neki is elkezd majd megjönni szépen az étvágya erre. És majd jönnek olyanok, hogy figyelj, szeretném ezt a gyakorlatot. Hölgyek esetében például elég gyakori, hogy mindig is utáltam fekvőzni, mert nem ment. Ezt annyira szeretném. Meg olyan jó lenne húzóckodni. Hát akkor na. akkor ezeket bele lehet építeni, hisz tud lapockát zárni, nyitni, akkor már mondhatni, hogy a Valve lövi ritmusának az alapjai megvannak, akkor elkezdhetünk erre is tornázni. És a többi, és a többi. Tehát nekem kevésbé az a célom, hogy én mit akarjak rajta keresztül kiélni, hanem inkább az, hogy miközben az ő célját támogatom, és szeretném minél több fajta dologgal megismertetni őt, és elsődlegesen különböző irányokkal, hogy kétkezes, egykezes, kétlábas, egylábas, ilyen felemásállású, akkor magától elfele, vízszintesen magától elfele, vagy magához függőlegesen, esetleg csavarás egyik kézből át a másikba, vagy 20 percen keresztül ugyanazt a három gyakorlatot ismételjük, egy kettlebell komplex, de hogy éppen ami. Nekem az a célom, hogy minél többféleképpen tanuljuk meg ugyanazt, de minél többféle szituációban az életben, hogyha szükség van rá, akkor gondolkodás nélkül a lehető leghatékonyabb mozgást tudja előkapni a kis buksiából. És ugye nyilván erre az eszközök is olyanok, hogy ha tudom, milyen mozgás, amit akarok, akkor kiválasztom hozzá a legcélszerűbb eszközt. De ugye ez a legutolsó.
Amit így eszembe jutott közben, hogy ha volt egy ilyen jó mondás, ezt nem edzésre mondták, de hogy az, hogy az ember mit szeretne, meg hogy mire van szüksége, az sokszor nagyon eltér.
Igen. Igen.
És itt az edzésben az, amit észreveszek, hogy sokszor eltér, de a végcél az lesz. Tehát, hogy is mondjam. Vagy ez egyik az, ahogy te is mondtad, hogy kicsit e fele is elkezd nyitni az ember, és elkezd arra menni. Viszont az, hogyha mondja, hogy valamilyen általános mozgásra akar specializálódni, vagy valamit akar csinálni, ahhoz is meg kell mászni az alapokat, tehát azokat így is, úgy is fel kell építeni, és arra van jelenleg szüksége. Egy másik, ezt viszont egy edző mondta, egy podcastben, vagy ilyesmiben, hogy akkor lemegy hozzá az edzőt, akkor hallgatja, hogy mit mond, hogy ezt szeretné, meg azt szeretné, de ő már közben az alapokat vésél, hogy jó, akkor ezt fogjuk csinálni, meg azt fogjuk csinálni, mert hogy ez kell az embernek, hogy azok meglegyenek, és utána lehet azokat csinálni, amiket tényleg akar, vagy tényleg szeretne.
Igen, igen. Igen, nyilván itt ilyenkor tudni kell bánni a szavakkal, hogy hogyan fogalmazod meg, illetve hogyha át tudod gondolni, hogyha ő mit akar, és már az elejétől kezdve esetleg olyan dolgokat beleszőni, amit ténylegesen el is vezetik oda, akkor az már kialakítja nála a bizalmat, az, hogy ténylegesen ott is maradjon nálad egy második alkalomra és a többedikre.
Hát ilyenkor az jön az edzői repertoár, mert ha tudsz hasonló, könnyebb verziót előadni neki, mint amit ő mondjuk egy nehezebb, mondjuk ő szeretne megtanulni egy egylábas pisztolygugolást, akkor mondjuk nyilván nem fogod az első alkalommal megmutatni neki, hogy kell, és lehet, hogy máshol meg megmutatnánk neki, de akár mondod neki, hogy figyelj, meg lehet csinálni, innen meg ezt meg azt kell csinálni, és akkor mondjuk most tegyük fel, ha már van akkor a képesség, akkor mondjuk egylábos TRX-el kezdeni, vagy bármi, most mondtam egy példát,
igen,
tehát
igen.
Valami ilyesmi.
Igen, igen. Tehát ez a szomorú, hogy te akarsz valamit, de aztán kiderül, hogy neked az A pontod, a kiinduló helyzet, ami van, az nagyon messze van tőle. Sajnos az van, hogy nagyon-nagyon okosan és körültekintően kell fogalmazni erről, mert nagyon sok esetben az van, hogy az ember inkább keres valaki mást, aki hát megígéri, de hogy mennyire szakszerű ez, és mennyire hazugság inkább az, hogy olcsóbban és hamarabb bejuttatja a céljához. Csak a kérdés az, hogy végül az orvosi számla az mennyire fogja kiegészíteni majd az edzések árát. Szóval az van, hogy nekem egy másik kedvenc mondásom, hogy Lee Boyce-tól hallottam, hogy ahelyett, hogy folyamatosan a plafont próbálnád följebb tolni, inkább próbáld meg a padlót minél magasabbra emelni. Tehát, hogy inkább széles alapok, és inkább az alapokat próbáljuk minél jobban lefektetni, minél jobban szélesíteni, magasabb színvonalra helyezni. Ennek elkerülhetetlen mellékhatása lesz majd az, hogy amikor ténylegesen elkezdünk direktbe, tehát nem a specifikus alapok lefektetésébe, hanem a specifikus specifikumoknak az alapozásába, ha az érthető, mire célzok,
igen.
Akkor azon fogja kapni magát az ember, hogy jé, ahogy képes vagyok rá, és érzem, hogy ez tényleg nehéz, de úgy képes vagyok rá annyira, hogy most már tudom, hogy jó úton haladok, és akkor olyankor döbbennek rá egyrészt az, hogy hát igen, jó, hogy belefektettem ennyi erőt, mert ha visszaemlékszem arra, hogy én akkor még ezt meg ezt a gyakorlatot mennyire nehéznek találtam, ezt vagy meg se tudtam volna csinálni, vagy úgy tesznek be a mentőbe.
Ja. Most ugye, amit felvázoltál, még egy kérdést. Mindig pont jó vázolt fel, mindig a végére láttuk, hogy felkészültél. Tehát pont azt a kérdést vázoltad fel, hogy akkor milyen progresszióban lépkednél egy ilyen embernél, ugye, bár ahogy így mondtad is, hogy menni, illetve hogy ugye nyilván a progresszió az megint nagyon eltérhet, de az, hogy ezeket a progressziós lépcsőket mi alapján állítanád be, tehát hogy az intenzitás figyelve, hogy milyen erőfeszítéssel edz, úgymond, tehát nem is magyarul nem tudom, mi van az effortra, de szerintem az erőfeszítés, tehát hogy milyen nehézséggel edz éppen, vagy milyen, na, lényegében ez, tehát, hogy meg, hogy...
Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Alapvetően különbözik egy saját testsúlyos, meg egy súlyzós gyakorlatnál. A saját testsúlyosnál egyértelműen az a célom, megadok egy ismétlésszám, vagy egy időtartományt, csak az a célom, hogy mindig úgy hagyja abba, hogy a légzését kontrollálni tudja, és a gyakorlat sebessége, az, vagy pedig a vagy az erőfeszítés viszonylag abban a tartalmában, amit kitűzök neki, tehát sose bukásik. A légzést elég hamar lehet látni, valaki visszatartja, vagy se, vagy pedig elkezd hiperventilálni, vagy se. Sosem baj az, ha úgy hagyja abba, hogy kicsit könnyebb, de aztán szépen lassan elérkezik majd a felső tartományhoz, akkor majd lehet nehezíteni. Súlyzó esetében elég egyértelmű, a gyakorlat kivitelezés és a minőség az úgy is mutatja azt, hogy mennyire van a bukástól ténylegesen. Ebből a szempontból mondhatjuk, hogy egy ilyen reps in reserve módszert használok, vagy leginkább ilyen vizuális dolgok alapján becsülöm meg. Ez nyilván egy személyi jegyzetnél sokkal könnyebb, mint egy csoportnál, de a csoportnál is, akik években mérhetően edzenek nálam, azért náluk már kialakult az, hogy érezzék a határaikat, és hogy mennyire érdemes azokat megközelíteni. Ez nem jelenti azt, hogy időnként nem kell szájkaratézni, hogy azért a második hét telt még csak el, hagyjunk a hatodikra is még valami fejlődést, de alapvetően más, tényleg egy csoportosnál, egy személynél, egy saját testsúlyosnál és egy súlyzósnál. A légzés, a gyakorlat kivitelezésének minősége és a végrehajtás sebességének változása elég sokat tud mondani. Én nagyon szeretem a súlyzók esetében, illetve a bármilyen dinamikus gyakorlat, nem egy tartás saját testsúlyban, a tempókódok használatát. Tehát meghatározva az excentrikus, annak a tartását, a koncentrikus, annak a tartását. Én ezt a 4 digites tempókódot nagyon szeretem. Az edzéseimnek túlnyomó részében a metronóm az kattog, az szinte az összes felvételen lehet hallani, amit kirakok.
Igen.
Mert abból is látom, ha valaki már csak a tempót nem tudja tartani, akkor az már jel arra, hogy kezd fáradni a gyakorlatban, és akkor inkább hagyja abba. Másrészt, ha egy jól belőtt tempókódod van, és kihangsúlyozod a gyakorlat bizonyos részeit, az önmagában tanítóeszköz, és egy olyan intenzitás fokozó technika, hogy anélkül, hogy a gyakorlatnak maga a gyakorlat legyen annyira intenzív, súlyok esetében ugye az abszolút intenzitás, saját testsúlyosnál meg nyilvánvalóan a relatív intenzitás már a kezdetektől, az már úgy belövi azt, hogy bizonyos szintet nem fogsz vele meghaladni, tehát önmagában van egyfajta rizikó csökkentő hatása. Mert nyilván lehetne azt a gyakorlatot akár másfélszer akkora súlyjal is csinálni, de ha az a mozgás kontrollálatlan, túl gyors, elnézés szar, akkor viszont ugye ahhoz való fáradtság, illetve a ki tudja milyen izületi elhasználódás, amit nem látunk, a rizikó az egyszerűen exponenciálisan nő. A tempó ezt mind kordában tartja, és meg is szabja azt, hogy van-e értelme növelni, vagy sem.
Nos, igen. Ez... Tempók amúgy szerintem azért is jók, igen, ahogy mondtad, hogy talán, hogyha már valakinek egy rosszabb napja van, akkor nagyon hamar ki tud ütközni, mert ha a nagyon kell figyelni ahhoz, hogy a tempót tud tartani, még ha végül is egy könnyebb a gyakorlat, mint ha nem tempóval csinálná az ember akkor is, viszont azért egy ilyen rosszabb napon is az ember úgy oda tudja vágni magát, de az, hogy fejben is ott legyen, meg minden, ahhoz kérlek kell, hogy egy tempót normálisan meg tudjon csinálni, mondjuk egy 4 másodperces pozitív szakaszt tegyük fel, és ahhoz tényleg ott számolni kell, stb. Tehát, hogy tényleg ott kell lennie. Viszont az, hogy mondjuk egy bukásig vitt, vagy egy, mondjuk egy 8, sima 8 ismétléses, mondjuk egy 4 ismétléses, 4 másodperces tempója, mondjuk egy 8 ismétléses, azt meg fogja tudni csinálni még úgy rosszabbul is, és elkezd hanyagabb lenni, mert a technika, meg minden. De látod, hogy már 4 másodpercet nem tartja, mert hogy valamit ott elront, mondjuk, hogy ez a 4 számolás, ez mindenkinél más, akkor egyből tudod azt, hogy hú, itt most ez valami nem stimmel, tehát, hogy vagy az edzéssel van valami, vagy annyira megszaladt valamit az élet terén, és akkor tudsz már egyből könnyíteni neki.
Igen. Ilyenek simán megtörténhetnek. A kedvencem az volt, én akkor találkoztam ez először, amikor egy érettségiző koromban, vagy már technikusi hallgató volt, nem emlékszem, jártam szamuráj kardvívásra, és ott úgy indult mindig, hogy beléptünk a tornaterembe, meghajoltunk a dojónak, és szépen kívül hagytuk a élet problémáit, ott arra koncentráltunk, hogy ott gyakorolni fogunk, meghajoltunk nyilván az edzőtársra, mert ő ugye a testét adta oda nekünk, hogy azon tudjunk gyakorolni. Majd minden egyes alkalmig, hogy kimentünk a dojóból is, mert meghajoltunk, megköszönve neki azt, hogy gyakorolhatunk. Volt egy kis milyen meditatív része az egésznek, hogy a külvilág az kint van, a termen belül az aktuális helyzet, a gyakorlás létezik csak. Ugye nyilván, aki nem képes így átszellemülni egy edzésre, csak mit tudom én, le akar jönni, mert a frusztrációt ki akarja adni, ez egyszerre lehet veszélyes, meg hát lehet transformatív is, attól függ, hogy végül képes elmerülni a folyamatban. De valaki nem képes, és folyamatosan nyomassza, hogy mi történik kint, és nem figyel oda, az elég veszélyes tud lenni, és kontraproduktív is. De ilyenkor, hogyha van egy ilyen külső dolog, mint amit tudom én, figyelni kell, az például elég jól el tudja terelni a külső problémákról a figyelmét, még ha nem is olyan minőségben, mennyiségben, mint például egy korábbi edzésen, ahol viszont fókuszált volt, mert minden rendben volt, mint olyan a munkahelyén, de pont annyira el tudja terelni, hogy szépen lassan magába húzza, és legalább ott egy picikét relax legyen. Hát ebből a szempontból viszont azért is jó, mert akkor maximum azt mondja az ember, hogy most ez nem megy nekem úgyis, akkor én azt mondom neki, akkor viszont vegyél vissza a súlyból, vagy könnyítsél, és akkor kicsivel több ismétlés fog menni jó minőségben, ugyanúgy meg lesz az a vérbőség, ami a célunk képességgel, és teljesen jó az úgy.
Igen, meg ahogy mondtad, végig is így eszembe jutott erről, hogy sokszor azért történik valami baj, vagy valami sérülés, mert ugye figyelmetlenség, és itt pont az, hogy nagyon kell figyelni, hogy nagyon kiütközik az, hogyha nem figyel valaki.
Igen. Nagyon-nagyon látványos ez.
És ahogy mondtad, hogy lehet, hogy a tempó, vagy ezek úgymond, tehát, hogy most a kutatásokat, meg ilyesmiket nézünk, akkor nem számít, vagy nem vagy nem az a legjobb, de most Gézikének mi szüksége van arra, hogy a legjobbat csinálja, tehát, hogy úgyhogy igen, ez ilyenkor jönnek be ezek, hogy mikor mit alkalmazunk, hova. Uh-huh. Nos, és ha beszéltél arról, hogy ez a Repsin Reserve, kell-e mondjuk egy ilyen embernek, hogyha már haladó, vagy érdemese, tehát hogy már mondjuk egy ideje jár, mondjuk már 4-5 hónapja jár, tehát azért most már úgy azért benne van a mozgásba, kell-e valamikor elmennie úgymond a határait feszegetnie, vagy a határok kig elmennie neki? Vagy érdemese, kellene neki inkább így mind a kettőt, tehát hogy
erre hát, kitérve. Hát, Gizike valószínű, még mindig nem tört versenycélokra. Én ezt egyszer szeretném majd megcsinálni a képi illusztrációban, hogy a határfeszegetés szerintem nem úgy néz ki, mint sokan gondolják. Én úgy képzelném el ezt a határfeszegetés meg a korlátaink témát, hogy vegyünk egy szakadékot, aminek a másik oldalán majd le van még egy hegy, vagy domb akármi, és közötte épül a híd, vagy valami, ami átvezet egyik helyről a másikra. Két pont van itt. Az egyik maga a szakadék, a hegynek a széle, és van előtte egy korlát, ami azt mondja, hogy léci innen, ne tovább. Habár tudjuk, hogy a léci nem szokott ott lenni. Én elsődlegesen azt mondom, hogy ami nekünk a célunk, hogy ezen a korláton időnként lépjük át, és szokjuk meg azt, hogy igen, azon túl veszélyes, bizonyos tekintetben, de nem kell elmennünk a hegy széléig, és belelépnünk fél lába, hogy próbálgassuk, hogy ténylegesen nem fogunk leesni. Csak lépjünk át egyet a korláton, győződjünk meg, hogy igen, erre képes voltam, és biztonságos. És majd, ahogy ugye kipihenjük magunkat, ugye ebben a szituációban hazamegyünk, és mert legközelebb visszajövünk, a munkások már pár méterrel meghosszabbították a szakadékok között lévő hidat, és egy kicsikét pár méterre kijjebb tolták a korlátot is. És a következőleg lemegyünk, a korlát és a szakadék között még mindig nagyon-nagyon nagy távolság van, de már egy picikét távolabb van maga a korlát is, és ha ott próbálgatom, akkor megint azt érzem, hogy megint egy picikét így átlépegetek rajta. Tehát én azt mondom, hogy ez a biztonságos határ, ezt azért valamilyen szinten minden edzésen, de legalábbis azért rendszeresen feszegetni kell, mert ez fogja általánosságban, vagy általában a fejlődést produkálni. De hogy a tényleges határainkig elmenni, ezt szerintem te is pontosan tudod erőemelőként, versenyzőként, meg hát nyilván testépítőként, hogy azért éves szinten is nagyon kevésszer történik meg azért nálatok, mert van a, hogy a Dan John mondta, a max, meg a max, hogy olyan tényleges max-max-maxot nem fogsz egy évben olyan sokat csinálni, sőt, lehet, hogy egy évben egyáltalán nincs, az csak egy 4 évenként egyszer egy olyan verseny, hogy útra teszed magad, vagy mit tudom én. Tehát kell feszegetni a határokat, de ez nem azt jelenti, hogy akkor elfutsz a korlát mellett, és fejest ugrasz a szakadékba, hanem szimplán annyi, hogy tán odamész a korláthoz, megfogod, 1 méterrel arrébb rakod, hazamész, munkások meg lerakják a következő hidat, és a következő lépcsőfokot a hídon, ami tudjuk, hogy a regeneráció, alvás, táplálkozás, stress management valójában. De kell feszegetni, de szerintem nem úgy, ahogy sokan képzelik, hogy hogyan.
Megint akkor kibeszéltük az intenzitás témát. És a tüdőkapacitás ilyesmi, tehát, hogy most nem akarom kimondani a szót, szóval, ha valaki úgymond kiköpi a tüdejét, mondjuk, vagy hát már ágyulás szélén van, mondjuk az első-második edzésein, vagy a 34. edzésén, akkor az végig az már ilyen elég durva határfeszegetés, akkor ha ilyet tapasztal valaki, akkor az nem túl jó. Tehát, hogy...
Hát ha ez történik, az garantáltan egy rosszul terhelés, ha bár kérdésem, hogy valamiféle anaerob kondicionálás történik egy gizikével éppenséggel, de nem biztos, hogy gizikének a 3. edzésén kell anaerob kondicionálást csinálni az edzés végén. De azért szeretem az ilyen időintervallumos ilyen kis pörgetéseket, mert egyrészt oda is tudok minden gyakorlatra adni, hogyha saját testsúly alapú 2-3 progressziós szintet, esetleg 4-et, hogyha szükség van rá, és mindenki kiválasztja magának, amire van. A többség nagyon-nagyon ügyesen kiválasztja magának, tehát ritka az, amikor valaki túlvállalja magát, és ilyenkor a végrehajtás tempója az erőteljesen be tudja szabályozni az intenzitást. Én mindig szeretem elmondani, hogy a mennyiség nem mehet a minőség javára, és maximum az utolsó körbe egy picikét meghúzod, hogyha nagyon úgy érzed magad. Senki nem szokta úgy érezni magát. Mindenki meg tudja oldani azt, hogy egyenletesen tartson egy tempót, ami pont jó. Aztán időnként én mondom azt, hogy nagyon most egy kicsit küldjük meg. De tüdőkapacitás társai, hát jó kérdés. Én ugye nem tudok hol VO2 maxot mérni senkinek. Meg az én edzéseim nem is kifejezetten arról szólnak, hogy... olyan mértékű aerob vagy anaerob kapacitás növeljünk, szóval alapvetően tényleg alaperővel foglalkozom, és inkább legyen az, hogy az ember elmegy és a saját örömsportját csinálja, és akkor ott fejlődik, esetleg ott egy edző által, vagy csak az iránt, hogy örömmel csinálja, mert itt se feltétlen kell versenyzői célokat kitűzni. De már csak Polikinből indulok ki, ha jól emlékszem, ő mondta azt, hogy igazából a legtöbb embernek már csak az megadná azt a minimális szükséges és amúgy tényleg szükséges aerob alapot, hogy minden nap eleget sétál, tehát egy minimum fél óra, ideális esetben 1 óra séta minden nap, amivel van egy kicsike sietség is néha, amellett, ha csak az erőedzéseire koncentrál, amik félig testépítő, félig erőemelők mondjuk azt, tehát valahol ilyen 5 ismétléstől fölfelé foglalkozol az erővel, meg azzal, hogy kitartóan tudnék azt a súlyt mozgatni, és minél nagyobb vérbőséget okozni, és még kitartóan dolgozni, tehát keverd össze a kettlebelles komplexeket, kicsikét a erőemelés, testépítést, akkor igazából minden megvan, amire szükséged van. Tehát arányaiban, ahelyett, hogy heti 7-szer mennél el félmaratonokat futni, inkább menj le 2-3 értelmes erőedzésre, amit megspékelsz 1-2 futással, 1-2 átmozgató mobilizációs tornával, és sétálsz eleget már csak azért is, ne szabadulj ki a négy fal közül, legyél szűretlen napfényen, tehát ne ablakok, ne mindenféle egyéb nyílások szűrjék meg neked a spektrumot, érjen téged a teljes napfény, a teljes spektruma annak. Nyilván, aki valamilyen okból szemüveget kell, hogy hordjon, azt most csak azért bármiféle közlekedés során ne vegye le, hogyha az a biztonságát veszélyezteti. De már csak azért is, mert ugye a nem edzés alapú hőtermelés, ugye a NEAT, tudjuk, hogy elég szép hányadba ki tudja venni magát egy ember energia felhasználásába, tehát testkompozíció célokba is segíthet. Illetve a nyáron ugye tudjuk, hogy kevesebb az étvágyunk. Például azért, mert az intenzív napfény, az UV-sugárzás pont olyan hormonok termelését serkenti, amik amúgy étvágyelnyomó hatásúak. Szóval egyrészt kint vagy sétálsz, közben valószínűleg nem fogsz enni, és még hogyha elég napfény is ér, akkor még lehet, hogy az étvágyad is kicsikét elnyomja, hogyha éppen ez a célod.
Fú, nem is biztos, hogy tovább fogom ezt fokozni. Most csak jól elmondta ezeket a dolgokat. És csak annyit szeretnék visszacsontolni, hogy te is mondtad, hogyha VO2 max mérés, tehát hogyha valaki valami ilyesmit módszert lát, akkor legalább valami mérés történjen meg. Tehát hogy lássa azt, hogy nem azon megy a mérés, hogy mennyire haltam meg, hanem az, hogy tényleg, hogy valamire építi az egészet, mert ugye ha valamit mérnek, akkor már látnak, lehet benne progressziót, meg ilyesmiket figyelni, tehát abszolút. És ja, alvás fontos, azt, ahogy mondtad is, már a sérülések megelőzése véget is, tehát, hogy azt látjuk, hogy nyilván, de ez nem, ezt valakinek meséltem, hogy ezt nem úgy kell elhinni, hogy most 8 órát alszok, akkor valami szuper képességem lesz, hogy nem sérülök le, hanem nyilván akkor jobb lesz a mozgás, stb., jobb lesz a regeneráció, tehát ezeknek a befolyásával, illetve igen, tehát, hogy ne csak az, hogy a tehát ne azért menjen valaki edzeni, mert hogy fogyni akar, amikor kint a szabadba is lehet mozogni. Nyilván azért jó elmenni erőedzésre, azt viszont könnyebb bent és súlyzós keretek között megcsinálni, könnyebb kivitelezni, mint otthon, vagy bármi, vagy valamilyen helyzetben, mert könnyebb lépkedni a progressziókba.
Eléggé objektív az, hogy x kilót emelsz most, x plusz 1 kilót emelsz következő, akkor fejlődtél.
Tehát így van.
A saját testsúlyosokkal szemben ez egy elég nagy, nem azt mondja, elég nagy előnye, de ez egyfajta olyan előnye, hogy objektívebb a dolog. De nyilván, ha ugyanabban az intenzitású gyakorlat variációban több ismétlés megy saját testsúlyba, akkor úgyis pontosan tudod, hogy fejlődtél, vagy egy nehezebb variációban ugyanaz. Tehát mindkettőnél meg lehetnek a dolgok, csak ugye valamilyen módon minél több mindent standardizálni kell, hogy minél objektívebb lehessen a dolog.
Igen, igen, abszolút. Szerintem kiveséztük a témát. Hosszabbra nem vegyük. Szerintem tök jó volt. Ha valakit érdekel, akkor még átnyújtjuk a dolgokat. Átcsűrjük, csavarjuk, mint egy tésztát. Főleg te.
Szóval... Mert Gizikétől megkérdezzük, hogy kell azt jól csinálni.
Igen. Az is specifikus, tehát... Na, hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást még egyszer.
Én köszönöm.
És köszi, hogy... jöttél, és kiveséztük ezt akkor témát. Hol érhetnek el téged? De hát úgyis berakom a leírásba, de azért mondd ezt.
Hát bárhol rám kerestek, Facebookon vagy Instagramon, hogy Bárkányi István Samu, az erő az ász, akkor kidobja az én szakmai oldalaimat. És azon keresztül privát üzenetben bárki bármiféle kérdéssel zaklathat, ami edzés, táplálkozás, életmóddal kapcsolatos.
Jó, szuper. Akkor berakom a leírásaidat. És akkor köszönöm szépen még egyszer, köszönöm, hogy meghallgattátok. Sziasztok!
Szép napot! Hello!